Én a katonáiknál megtanultam a pisztolyt kezelni, így aztán jól megszorítottam. Tóth lefeszítette a lakatot a boltajtóról, aztán valami álkulcssal nyithatta ki, mert azonnal kinyílt. Két zsákot is vitt be magával, amivel beletett néhány végposztót, meg sok cipőt, és aztán szekérrel elvittük kis terenyére hozzájuk. A felét én kaptam meg a lopott dolgoknak, és ebből adtam el egy pár cipőt a vásáron. Szörnyű szerencsétlen ember vagyok én. Életemben először követtem el bűncselekményt, és lám azonnal megfognak. Bezzeg, vannak szerencsésebb emberek, akik sokkal nagyobb bűnt követnek el, mégis vígan élnek. A nyomozók felfigyeltek-e megjegyzésre, de hiába faggatták Orlét, kire is célozgat, nem volt hajlandó megnevezni. Ekkor úgy döntöttek, hogy megnézik Tóth Pál környezetét, kikkel barátkozik, hogyan él, stb. Így bukkantak rá bizonyos Palásti Lajosra, aki testi-lelki jó barátja volt a gépkocsi vezetőnek. Palásti környezetét is ellenőrizték, megállapították, hogy az utóbbi időben gyanúsan költekező életet él. Ráadásul az egyik rablótámadás tettesének a személyleírása is illett rá. Néhányan azt is elmondták, hogy Palásti közvetlenül az egercsei rablás után 50 holt földet és egy 5 szobás családi házat vásárolt. Gyűltek az adatok Tóth Páról is, a rablást megelőzően 30 000 forint kölcsönt kapott az apjától, legalábbis azt mondta ismerőseinek, és ezt az összeget 15 000 forinttal kiegészítette, és egy gépkocsit vett magának. Az időpontok azonosítása alapján kitűnt, hogy a 30 000 forintos kölcsönt az egercsei rablás utáni hetekben visszafizette. Volt egy tanú, aki azt vallotta, hogy Tóttal beszélgetve felfigyelt egy mondatára, rövidesen nem lesz nekem semmilyen anyagi gondom. Most már nem volt más hátra, mint hogy rajtaütésszerűen házkutatást tartsanak Palásti és Tóth lakásán, így olyan tárgyi bizonyítékokat találhatnak, amelyeket a rablótámadás során használtak. És a házkutatás valóban eredménnyel járt. Különböző fegyvereket találtak, bár ezek között nem volt Schmeisser típusú géppisztoly. Tóthát kihallgatták. Elismerte a Magyar Géceli Földműves Szövetkezeti Bolt feltörését, ám hallani sem akart az agyvarónai, egercsei és ózi rablásokról. Én annak nem voltam részese, nekem ahhoz semmi közöm. Palásti azonban bőbeszédűbb volt. Szólásra bírta az asztalra kirakott sok fegyver, amit a házkutatás során találtak meg. Elmondta, hogy a rablásokat Kalmár István somoskiújfalusi lakos találta ki, mert egyik unokaöccsétől, Avarpál rendőrtől többször hallott a bányászpénzek szállításának módjáról, útvonalairól. Ekkor határozta el, hogy rablótámadással megszerzi a pénzszállítmányokat. Szabályosan kidolgozta a bűncselekmény végrehajtásának tervét, majd beavatta Tóth Pált. Miközben a részletekről beszélgettek, rájöttek, hogy Avarpál rendőr nélkül felborulhat a nagyszabású akció, mivel a szállítás időpontja esetleg megváltozhat. S legközelebb már hármasban tanácskoztak. Aztán az egyik éjszakán előkerültek a korábban elásott fegyverek, megtisztították őket, és lövésre kész állapotba hozták a géppisztolyokat. Avar úgy értesült a pénzszállítások időpontjáról, útvonaláról, hogy a bányaigazgatóság mindig a rendőrségtől kért fegyveres kísérletet. Az agyvarónai eset előtt is így történt, az igazgatóságról telefonáltak az Őrsre, hogy rendőrt kérnek a pénzszállításhoz. Avar mindenről értesült, és tájékoztatta nagybátyját, Kalmár Istvánt. Korán reggel felkészültek az akcióra. Munkaruhát vettek magukra, a zsebükben harisnyákat helyeztek el, hogy állatként a fejükre húzzák, aztán elindultak. A zagyvarónai támadásnál Tóth Pál adta le az első sorozat lövést, Palásti pedig pisztolyával tartotta sakban a pénzszállítókat. A rabolt pénzből Palásti 18 000, Avar 6 000, Kalmár 5 000 forintot kapott, a többit Tóth Pál tartotta meg magának. A második támadás tervét ugyancsak Kalmár dolgozta ki, ezúttal azonban arra építettek, hogy Palásti öccse az egercsei bányatelepen kantinos, aki szintén meg tudja szerezni a pénzszállítás időpontját. És a kantinos nem csak az időpontot, hanem még a pénzszállító gépkocsi rendszámát és útirányát is megszerezte a gépkocsi indítótól. A helyszínen azonban hiba csúszott a számításba, kidöntöttek három fát és vártak. A torlasz előtt azonban nem a várt tehergépkocsi, hanem egy személygépkocsi állt meg. Ezért kénytelenek voltak a személykocsi utasait az erdőbe terelni. Negyed óra múltán jelent meg a pénzszállító tehergocsi, a banditák ellenőrizték a rendszámot, majd bekapcsolták a személykocsi reflektorait, s rálőttek a teherkocsira. 340 ezer forintot zsákmányoltak ezúttal. A megbeszéléseknél kiosztotta el a feladatokat, kérdezték a nyomozók, a bőbeszédű rablógyilkos Palástit. Tóth meg én, de a főpróbát mindig Tóth vezette. Főpróba is volt. Hát, kellett lenni, különben nem sikerült volna a premier. Pimaszkodott Palásti, akinek a vallomásából kikerekedett a bűnbanda rabló támadásainak teljes története a nyomozók előtt. Végül a többiek is bevallották tetteiket. Egyébként a nyomozás során 5 puskát, 7 pisztolyt, 4 géppisztolyt és rengeteg lőszert találtak a tettesek lakásán. A rögtönítőlő bíróság 1949. június 11-én nyilvános főtárgyaláson foglalkozott a fegyveres rablóbanda ügyével, akiknek a lelkét egy rendőr meggyilkolása is terhelte. Ezért a rögtönítőlő bíróság Palásti Lajos Tóth Pált Karmár István halálra, Avar Pált életfogytiglani fegyházra, G. Ignácot és Palásti Györgyöt 10 évi fegyházra ítélte. Palásti Tóth kegyelmi kérvényét a köztársasági elnök elutasította, így rajtuk végrehajtották a halálos ítéletet. Kalmár István halálbüntetését életfogytiglani fegyházra változtatták. A különös alakú bicska. Az újságíró gyakran bukkan olyan tárgyakra a bűnügyi múzeumban, amelyek szinte már személyes ismerősei. Íme itt egy műanyag nyelű jellegzetesen köszörült bicska, gyilkoltak vele. A riporter annak idején jó néhányszor megnézte, döntő bizonyítéka volt két gyilkosságnak 1953 végén, 1954 elején, ugyanis éppen ezekben a hetekben kaptam feladatul, hogy térképezzem fel a nagy pályaudvarok és a Népstadion környékén elburjánzott prostitúciót, s tapasztalataimról számoljak be az olvasóknak. 1953. november elején történt, hogy éppen e megbízatásomnak tettem eleget, amikor nyomozó ismerőseimtől értesültem, november 4-én délelőtt 10 órakor egy minden jel szerint meggyilkolt nő holttestét találták meg a 15. kerületi Nádastó dűlő melletti szántóföldön. A helyszínre kiszállt rendőri bizottság így rögzítette a holttest helyzetét. Az Zuglés-Pestújhely határában lévő vasútállomás mellett a 68-as villamos vezetékétől 100 lépésre a szántóföldön. Eredeti helyzetében arccal a földre bukva, baloldalán fekve találta a női holttestet. Szoknyája derékig felgyűrve, a nadrágot a félig lemesztelenített holttestre dobták, az elhunyt nyakára piros színű selyemkendő és egy kötélszerűen összecsavart bordó, csíkos férfi pamutsál van kötve. A holttest arca vérrel és földdel szennyezett, az orron, a száj alsó ajkán ütéstől eredő sérülési nyomok láthatók, a szoknya zsebében Princ Jánosné 7 kerület Jobbágy utca 46 címzésű Baranyai János Kohári utca 9-11 szám alatti lakos által feladott levelet találtunk. Mindössze ez a levél állt a rendőrség rendelkezésére ahhoz, hogy megállapítsa az elhunyt személyazonosságát, miután semmiféle iratot, igazolványt nem találtak nála. Jól emlékszem a nyomozás kezdeti fázisára, amikor az a feltevés alakult ki, hogy rablógyilkosság, illetve a holttest helyzetéből következően esetleg kétgyilkosság történt. Ám ez utóbbit a törvényszéki boncolás nyomban elvetette, miután a nemi szervek vizsgálatából kitűnt, hogy közvetlenül a halált megelőzően nem történt közösülés. Minden esetre az ismeretlen tettes rendkívül erőszakos, durva módon bánt el áldozatával. A boncolás olyan sérüléseket állapított meg, amelyek külön-külön is elegendőek lettek volna a halál beálltához. E sérülések mind ütéstől származtak. A tettes ezután kézzel folytogathatta áldozatát, majd egy összesodort férfi pamutsálat kötött az áldozat nyakára, mégpedig oly szorosan, hogy a nyomozók is alig tudták kioldani. Mint minden gyilkosságnál, most is az volt az első teendő, hogy megállapítsák az áldozat személyazonosságát, amely noha iratok nem voltak, a zsebben talált levél alapján nem ütközött különösebb nehézségbe. A rendőrség emberei megkeresték a levél feladóját, valamint a címzett lakhelyét, így könnyen azonosították az áldozat személyét, az elhunyt Princ János néval volt azonos. Erről az asszonyról a gyilkosságot megelőző hetekben jó magam is sokat hallottam. Az erkölcsrendészeten dolgozó ismerőseim annak a prostituáltnak a példájaként emlegették, aki 5 forintért is hajlandó bárhol lefeküdni, vagyis mentes minden morális gátlástól, de még az alapvető egészségügyi követelményekre sem ad. Közveszélyes munkakerülésért és üzletszerűen elkövetett kéjelgésért többször ítélték elzárásra. Csupán ebben az esztendőben, vagyis 1953-ban 10-szer állították elő üzletszerű kéjelgés gyanúja miatt, de miután e bűncselekmény bizonyítása viszonylag nehéz, mivel legritkább a tettenérés, jelesen az, hogy a partner fizet a kapcsolatért, legtöbbször elengedték azzal, hogy záros határidőn belül vállaljon munkát. Nyomozó ismerőseim egy alkalommal meg is mutatták a szemre is züllött külsejű Princ Jánosnét, aki rendszeresen a rossz hírű sportcsarnok kávéházban tartózkodott. Alkalmi ismeretségeit is főleg itt kötötte, és aztán újdonsült férfi ismerőseit a Népstadion oldalához vagy a közeli autóbuszgarázsok sötét területeire vigye. A meggyilkolt Princ Jánosné életmódja különösen megnehezítette a nyomozók munkáját. Gondolják csak el, egy ilyen életet élő nőnél milyen roppant nehéz megállapítani még azt is, hogy kivel jár rendszeresen. Hát még ha alkalmi ismerős követte el a bűncselekményt. Márpedig erre is voltak jelek. Ám bár a rablási szándék, mint büntetőjogi változat elesett, mivel a holttesten egy arany karikagyűrűt, egy piros köves aranygyűrűt és egy arany fülbevalót találtak. A gyilkos, amennyiben rablási célzattal követi el bűnét, semmiképpen sem hagyja a holttesten az aranytárgyakat. Maradt tehát egy olyan feltevés, hogy a gyilkos hirtelen indulatában összeszólalkozás következtében támadt partnerére, mielőtt még nemi kapcsolat alakult ki közöttük. Emlékszem, hetekig tartott azoknak a személyeknek a felkutatása, akik alkalmi partnerként ismeretségbe kerültek Princ nével, de ugyanilyen rendkívül aprólékos munkával tudták csak megállapítani azt is, mit csinált Princ né az előző napon, vagyis 1953. november 3-án. Kihallgatták a sportcsarnok kávéház törzs közönségét, többségük az alvilág ismert alakja volt. Meghallgatták a felszolgálókat, italmérőket is, akik legalább olyan jól ismerték az elhunyt Princnét, mint a nyomozók. Az egyik pincér így vallott. Úgy emlékszem, hogy Anna este 6-7 óra körül ment el egy 30 év körüli viharkabátos fiatalemberrel. Ezt az embert én még sohasem láttam a sportcsarnokban. Egy szenes ember a sportcsarnok kávéház törzs vendége. Egy 28-30 év körüli fiúval láttam elmenni, olyan viharkabát volt rajta, világos színű. Hány óra lehetett? Talán 6 óra. Egy vasúti segédmunkás, ugyancsak törzs vendég. 6-7 óra között mehetett el az Anna egy férfival. Azt nem tudnám, hány éves lehetett, de viharkabát volt rajta. Mint láthatjuk, a tanúvallomások egyértelműen azt állították, hogy Princ Jánosné született Kuli Anna, egy viharkabátos, valószínűleg 30 év körüli férfival ment el, akit a sportcsarnok kávéház közönsége és személyzete eladdig nem látott. A nyomozók naponta bejártak ebbe az inkább lebújnak, mint kávéháznak nevezhető kocsmába, hogy újabb és újabb tanukat hallgassanak meg, hát ha valaki név szerint is megjelöli a viharkabátost. Egy másik nyomozó csoport Princné férfi ismerőseit igyekezett felderíteni, már hetek óta folyt a különböző apró nyomok felkutatása, amikor egy járókelő a Rákospatak környékén Egy sóder rakásban megtalálta Princné igazolványait, feltehetően az ismeretlen tettes rejtette ide. Nem messze az iratoktól találták az elhunyt szatyrának szétszórt tartalmát is. Ez végképp ezt bizonyította, hogy a gyilkosság nem rablási szándékkal történt, ekkor, mintha megrekedt volna a nyomozás. Már 1954. januárját írták, január 22-én reggel 8:30 egy újabb, a Princnéhez kísértetiesen hasonló körülmények között elkövetett gyilkosság híre érkezett a rendőrséghez, azzal a különbséggel, hogy a tettes most nem csupán folytogatta áldozatát, hanem agyon is szúrta.